Sziasztok, szeretettel köszöntünk benneteket. A NEK podcast már a 14. adásával jelentkezik. A műsorvezetők Gőbel Ágoston
és Gyarmati Olsolya.
Mai vendégünk pedig Béres Klára, kommunikációs igazgató, a Béres Alapítvány elnöke. Szeretettel köszöntünk.
Köszönöm szépen, és én is nagy szeretettel köszöntök minden hallgatónkat.
Az első kérdésünk az lenne hozzád, Klára, hogy te nem vallásos családban nőttél föl, és aztán egyszer csak megkaptad a hit ajándékát. Hogyan emlékszel vissza, ez hogyan történt nálad?
Ezen én sokat szoktam gondolkodni, mert nem tudok pillanatot mondani, és izgat nagyon a kérdés, hogy hogyan lesz valakiből hívő ember, mi az a külső ok, és igazából nem tudok választ adni rá. Úgy fogalmaztam meg magamnak, és ezt látom most igaznak, hogy valahogy minden emberben ott van a hit csírája. Az a kérdés, hogy ezt engedi-e kihajtani, észreveszi azokat, amikor megöntözik ezt a hitcsírát, és talán ebben van nekem egy ajándék a Jóistentől, hogy én ezt észrevettem. Folyamat volt az egész. Valóban nem vallásos családba születtem, de nem is vallásellenesbe. De nem jártunk templomba, imádkozni tudtam. És azt vettem észre, hogy nagyon-nagyon szerettek a templomokba járni, de idegen volt számomra a templom, tehát nem ismertem papokat, nem tudtam, hogy mit kell itt csinálni. Egyet éreztem, hogy nekem itt jó. És kaptam egy nagy ajándékot anyósom személyében, aki viszont egy mélyen hívő görögkatolikus asszonyság volt, és amikor megszületett a kislányunk, akkor elvittük őt, megkereszteltük, és amikor eljött az ideje, akkor Melinda lányunkat beiratta hittarra. Ők Kisvárdán éltek, mi Budapesten, úgyhogy itt ő fölvette a budapesti görög katolikusokkal a kapcsolatot, és elvittük együtt Melindát, és aztán elkezdődött a mi egyházi életünk, mondjuk így. Melindával együtt lettem, a lányommal együtt lettem, első áldozó én is, és innentől kezdve tulajdonképpen nap mint nap, és ezt nagyon őszintén tudom mondani, sok éve már ennek, de egy olyan kegyeletnek érzem ezt a gondviseléstől, olyan ajándéknak, amit napi szinten kell megköszönnöm, hiszen a hit kegyelme az egy óriási erőforrás az én életemben is, és meggyőződéssel hiszem, hogy valamennyi ember életében, aki hívő ember.
Úgy fogalmaztál most, hogy a hit csírája mindannyiunkban ott van. Így tekintesz a hitre? Ez egy kegyelmi állapot a hit, vagy egy ajándék a hit, vagy mind a kettő?
Ez egy nagyon nehéz kérdés, és valóban nagyon sokat töprengtem rajta. Még nem egyszer egy lelki gyakorlat során török professzor pont a hitről beszélt, és én akkor ott nagyon erős mondatokat kaptam. Ilyeneket, hogy a hit nem magától való, hogy a hittel törődni kell, a hitet ápolni kell, nap mint nap megerősíteni, és ez egy nagyon fontos gondolat, és egy nagyon jó útra való, azt gondolom, sokak számára, hiszen az ember töpreng, elbizonytalanodik. És akkor ebben mondatban én belekapaszkodtam, hogy nem kellett megijedni, hogyha az ember elbizonytalankodik néha, hanem az a feladata, hogy keresse azt, amibe belekapaszkodhat, és csodálatosan működik. Tehát azóta nekem nincs kétségem, hogy hova tartozom, nincs kétségem, hogy mi az én irányom, és ez egy óriási dolog.
Belekerültél fiatalon a Béres családba, nincs is talán olyan ember, itt Magyarországon biztos nincs, aki ne ismerné a Béres nevet és a Béres cseppeket. Mit adott neked az, hogy apósod Béres József volt, és hogy ebben a közegben kezdtél el élni és dolgozni?
Hát az egész életemre egy meghatározó találkozás, ez nem csak a férjemmel, hanem férjemen keresztül apósommal is. Azt szoktam mondani, hogy nagyon szerencsés voltam én, hiszen nagyon fiatal voltam, amikor az ő életének a közelébe kerültem, abban az időszakban, amikor neki a legnehezebb volt. És ugye mondhatnánk azt, hogy mi ebbe a szerencse, hát ebbe pont az, hogy az ember azt látja, hogy ahhoz, hogy eredmény legyen, ahhoz, hogy a meggyőződésem valóságá tudjon válni, hogy azt el tudjam fogadtatni, irgalmatlanul sokat kell tenni, és nagyon egyenes gerencűek kell lenni. És én ezt láttam, megtapasztaltam, hogy ő hogy viszonyul egyrészt az emberekhez, a természethez, a világhoz, milyen értékrenddel dolgozik, és azt hiszem, hogy olyan tapasztalatokat, olyan útravalókat kaphattunk tőle, ami nem csak engem, hanem remélem a gyerekeimet is, meg az ő gyerekeikét is el tudja kísérni. Ahogy mondtam, ez egy óriási ajándék, sorsajándék, ha úgy tetszik a számomra, hiszen ma már visszatekintve, ugye minden olyan természetes, általában az ember ugye visszafele ugye látja, hogy mit kellett volna tenni, hogy kellett volna tenni. De én láttam azt is, amikor ő nem tudta azt, hogy most helyest válasza, de vagy már olyan értelemben helyes válasz, hogy az most hosszú távon az neki jó lesz-e, vagy ne. Ő mindig úgy fogalmazott, hogy amit én belső meggyőződéssel, igaz hitemmel, tudásommal biztosan tudok, akkor azt képviselnem kell. Szóval ez egy nagyon nagy és erős muníció. Igyekszem ezt sokaknak elmesélni, mert valóban ez egy nagy erőt ad az embernek egész életében, hiszen mindannyiunkat útkereszteződésekkel találja szembe magát az élete során, és hogy merre induljunk, hogy induljunk. Nekem az ő válaszai mindig segítenek, hogy melyik irány az, ami hosszú távon is egyenes marad.
Hogy látod, mennyire függünk a körülményeinktől? Ezt olyan értelemben kérdezem, hogy talán, mintha hozzászoktunk volna egy kicsit a jóhoz, a jó dolgokhoz, ahhoz, hogy a technikai vívmányok mennyire elkényelmesítették az életünket, és a te élettapasztalatod az meg pont arról szól, hogy mennyire az értékekben kell gyökereznünk, és nem abban, hogy a körülöttünk lévő világ milyen technikai fejlettséggel tudja a mi kényelmünket segíteni.
Nagyon pontosan fogalmaztál, mert valóban így gondolom, egy olyan korban élünk, amely rengeteg mindent meg tud adni nekünk. Tehát ha körülnézünk, akkor azt kellene látnunk, hogy mindenki nagyon-nagyon boldog és elégedett, mert soha a világtörténelemben ilyen jó dolga az embernek nem volt, mint nekünk most itt Európa közepén. Van meleg vízünk, fűtésünk, tele vannak a boltok, egészségügyi ellátással rendelkezünk, a gyerekeink iskolába járhatnak, tehát sorolhatnánk. Soha nem volt ilyen dolgunk. Körbenézünk, és mit látunk? Mindenki sír, mindenki panaszkodik, mindenki elégedetlen és boldogtalan. És az ember teszi fel a kérdést, hogy de miért? És igen, én magam is ebben találom a választ, hogy nagyon elkényelmesedtünk. Elkényelmesedett ez a világ, rögtön hozzáteszem, én imádom a fiatalokat. Tehát én annyira szeretem a fiatalokat, és bízom is bennük, mert az ő kezükben van a jövő. És ezek a fiatalok, sosem mondanék olyat, hogy milyen szörnyűek, a fiatalok olyanok, amilyenre formáljuk őket. Tehát nekünk óriási a felelősségünk, hogy ezeket a fiatalokat mire tanítjuk meg. Nehéz őket tanítani, mert ugye itt volt az eredeti kérdés, hogy a külső hatások. Rettenetesen sok olyan hatás éri a mai fiatalságot, hogy nem tud eligazodni, a szülők pedig megadnak nekik mindent, mert persze, hogy megadnak, ha megtudnak, megadnak neki, én is megadom a gyerekeimnek. Sokszor elgondolkodom, hogy lehet, hogy nem teszem egészen jól, mert egy kicsit arra is meg kell tanítani, meg kell tanulni az embernek, hogy nem adnak mindent ingyen, hogy erőt kell feszíteni, hogy küzdeni kell, hogy az adja az igazi sikert, de egy szülő, ha tudja, megadja a gyerekének. És akkor mindenféle információ éri, nagyon nehéz megtalálni a helyes utat. Én azt hiszem, hogy valóban egy nagy kérdés és nagy kihívás, hogy hogyan segítsük a fiatalokat abban, hogy a mai világban meglássák az igazi értéket, ami az ő életüket, az ő boldogságukat, itt a földi boldogságukat is szolgálni tudja. Hát ez egy nagy kihívás, nagyon nagy kihívás. Ez a legnagyobb kihívás, azt hiszem, hogy a ma világában.
Nagyon sokat néztem videókat rólad, amikor készültünk erre a beszélgetésre, és olyan ember vagy, aki akkor is mosolyog, vagy akinek a szeme akkor is mosolyog, ha éppen komoly arcot vág. Mi adja neked a legfőbb boldogságot az életben? Mi az, ami táplál téged?
Ugye azt szoktuk mondani, hogy a testi és a lelki egyensúly. Én hiszem azt, hogy nyilvánvaló az egyik nagyon sarkalatos pont, az az egészség, ennek az egészségnek a teljességében való értelmezés, a fizikai és a lelki egészség. Ez teljesen egyértelmű és meghatároz mindenkit. Hiába vagyok én izmos és erős, és úgymond testileg erőséges, ha a lelkem az gyötrődik, nagyon fontos az, hogy az ember lélekben derűs legyen, lélekben egészséges legyen, és eljutunk oda, hogy mi az, amitől az ember lélekben egészséges. Én úgy hiszem, hogy az emberi kapcsolatok, azok nagyon-nagyon fontosak minden embernek. Attól vagyunk emberek, hogy kapcsolatban vagyunk egymással. A mai világ is visszacsatolva az előző kérdése, nagyon önzővé vált, nagyon önmagáról szól. Én, az én időm, ki nem állhatom ezt a szót, csak nekem, és elfelejti a világ azt, hogy mi, te és én, a gyerekemmel, a családommal, a munkatársammal, hát körülöttem lévő emberekkel. Ez ad egy lelki egyensúlyt mindenképpen, és hát nyilvánvaló emellett pedig a hosszú távú boldogságot, az, hogy ha fölteszem a kérdést, hogy na jó, de hát most mi értelme van annak a két pillanatnak, amit itt a Földön eltölthetek, egy hívő embernek azt hiszem, hogy a lelki egyensúlya sokkal könnyedebben megadódik, mert van nagyon erős kapaszkodója.
Könnyebb egy hívő embernek, szerinted?
Keresztkérdéseket teszel fel, jogosak ezek a kérdések is, könnyebb is, meg nehezebbek is, azt hiszem, de pont ez a, lehet, hogy a könnyűség nem jó, de ez a megtartó, hogy könnyű is és nehéz is. Könnyebb mindenképpen, mert olyan értelmet kap az élete, ami megkérdőjelezhetetlen, segít. Tehát akit segítenek, akinek támasza van, annak könnyebb. Ami miatt a könnyebb kérdés is feltesszük, ugye az a felelősség, hogy ennek viszont felelőssége is van, meg hát a világban azért nagyon sokféle nézet van, és nem mindenki tartja ezt ugyanolyan könnyűségnek, akár bántják az embert, engem soha nem ért, hál' Istennek ilyen dolog, de ugye elgondolom, hogy amikor a szentjeinknek az egész világgal szembe kellett állniuk, és a hitük mellett kiáltani, hát akkor valószínű nem azt érezték, hogy milyen könnyű nekik hívőnek lenni, de a lelkükben biztos, hogy nekik is könnyű volt. Tehát az a fajta könnyűség, amiről én beszéltem az előbb, az a tartás, az amit nagyon nehéz szóval, emberi szóval kifejezni, hogy ezt az érzelmeinken keresztül érezzük, az az igazi, mondjuk úgy időzéjeles könnyebbség. Gyerekeim szokták mondani, kérdezni, hogy hát ezt te honnan tudod? És akkor nagyon egyszerű a válaszom, így szoktam csinálni, hogy a melkasom, én ezt érzem. És én nekem ez hitem is, hogy ezt érzi az ember belülről, ezt az erőt, ezt a valamit, amit úgy nehéz nekünk megfogalmazni, de tudjuk, hogy miről beszélünk.
Rengeteg mindennel foglalkozol, és nem csak te, hanem a férjed, a gyerekeid is már nagyok, megnőttek. Hogyan és mikor találtok arra időt, hogy kicsit elcsendesedjetek, és együtt csak a családra figyeljetek?
Hát a tudatosság az nagyon fontos, mindig is fontos volt, mert ez a pörgő világ, és valljuk be, mi is szeretünk pörögni, én is szeretek pörögni, de ez a pörgő világ nagyon magával ragadja az embert. És nekem például ebben is segít például a férjem, aki rendkívül tudatos, és akkor ő fiatal korunk óta is visszahúz. Mindig szakítottunk időt egymásra, tehát kötelező az esti együtt vacsorázás, és mindig is kötelező volt, lehetőleg ne vigyünk haza munkát. Nem lehet mindig megtenni, de sokszor meg lehet. Tehát ha az ember odafigyel arra, hogy el kell csendesedni, akkor egyszerűen az élete olyanná válik, hogy talál rá, meg az igénye megszületik rá, hogy igenis kellenek olyan pillanatok. Tehát ez olyan, mint az edzés. Tulajdonképpen így képzelem el, hogy sportol az ember, először nehezen megy, az utána meg az élet formájává válik. Ez is olyan, hogy létszükségletté válik az, hogy olykor elcsendesüljünk, olykor magunk legyünk, de elcsendesedésnek tartom azt is, amikor a családommal beszélgetek, közös programunk van, vagy a barátaimmal találkozom, az ugyanolyan elcsendesedés. Számomra mindig az a választóvonal, hogy értékesen tölteni az időt, ami lehet egy meditáció, lehet egy könyvet olvasni, zenét hallgatni, de nem a napi politika, a napi rohanás, a nyüzsgés, hanem ami, hát mondjuk így az örök érvényű, vagy ami úgy a lelket is tölti. Az elcsendesülés lehet aktív is az én fogalmaim szerint ilyen szempontból.
Nagyon tetszett, hogy kiemelted az edzés fontosságát, hogy edzenünk kell saját magunkat, és talán ebben a helyzetben, ebben a mostani helyzetben mind többen döbbennek rá erre a fontosságára, papokkal beszélgetve tapasztalom, hogy például az online mise közvetítéseket többen követik, mint ahányan egyébként elférnének a templomban. Tehát, hogy jelentkezik egy nagyfokú lelki szomjúság az emberekben, és hogy talán itt van a kezünkben a kulcs, a válasz, hogy segítsük azokat az embereket, akik rádöbbennek arra, hogy jé, igen, tényleg fontos lenne az edzés.
Igen. Ezt én nagy örömmel hallom, hogy ez így van. Én ugye reménykedtem, meg reménykedik az ember. Tény és való, hogy amikor a világba, és ez minden történelmi helyzetben így van, amikor nehézség jön, háború jön, amikor megpróbáltatások ideje jön el, akkor az ember nem ér rá arra foglalkozni, amit ugye elfecsérelt, vagy fölösleges, üres dolgoknak tartunk. Sokkal fontosabbá válnak azok a kérdések, amik a lelkünkről rólunk a olyan értelemben, ami tényleg az életünknek a fontos részét jelenti. Tehát magyarán azt akarom mondani, hogy ezek a helyzetek biztos, hogy kihozzák az emberből azt, hogy mi az igazán fontos. Tehát az igazi értékeknek a keresése talán ezekbe a szélsőségesebb, nehéz helyzetekbe, amikor fölértékelődik maga az élet. Hiszen tulajdonképpen nagyon jó vagyunk mi megteremtve olyan szempontból, hogy normális helyzetben nem azon kell töprengednünk, hogy úristen, majd meg fogunk halni, meg úristen, mi lesz, ha betegek leszünk. Ez nekünk egyébként a mi munkánkban elég nehézséget is okoz, hiszen mi meg arra tanítjuk az embereket, hogy addig övd meg az egészségedet, amíg megvan, de ha belegondolunk, ez nagyon jó dolog, hogy az emberek azért nem a nehézséggel vannak elfoglalva, ami nem jelenti azt, hogy soha ne legyen a nehézséggel elfoglalva, ugye? Tehát itt ez a hangsúly, vagy ez a fontos, hogy amíg egészségem van, amíg nem fenyeget veszély, nincs háború, akkor is gondoljak arra, hogy az örök létem is fontos, akkor is gondoljak arra, hogy ez el is veszhet, akkor is gondoljak arra, hogy ez nem magától való, és hogy nekem ezzel felelősségem van. Ez nagyon fontos, ezt is megfogalmaztam magamnak, hogy én az életet kaptam, de mire kaptam? Hát nem arra kaptam, hogy ellébecoljak itten akárhány évet, hanem azt használjam, mire használjam arra, hogy most nem tudom én, ide nyaraljak, oda nyaraljak, ne csináljak semmit, arra, hogy értelmesen töltsem meg, ugye kihasználjam. És hogyha ezt az ember megérti, hogy ezt a kis időt, amit itt tudunk tölteni, fontos jóra, fontos értékek begyűjtésére használjuk, akkor már célba is értünk, úgy gondolom.
Az előbb beszéltél arról, hogy mi szülőként mindent megadunk a gyerekeinknek, amit csak lehet. De vajon ti a férje, de mit kaptok a gyerekeitektől?
Azt szoktam mondani, hogy egy szerető család vagyunk. És azt hiszem, hogy tényleg a szeretet ilyen, hogy adok-kapok, és nem mérlegelek, mert az olyan végtelen, hál' a Jóistennek. Én nagyon boldog vagyok. Nekünk három csodálatos gyerekünk van, akik egymást is szeretik, a szüleiket is szeretik, a munkájukat is szeretik. Én nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy ilyen gyerekeket adtak nekünk.
Hogy éltétek meg az elmúlt egy évet? Ez a nagyobb fokú tudatosság volt jellemző?
Hát azért mi teljesen normális emberek vagyunk, és én azt gondolom, hogy a szörnyű lenne, én napi szinten tudatosítanám magamba, hogy mi legyen. És azt is a normalitáshoz kell mondanom, hogy én nem szégyellem azt se, hogyha néha kétségbe esik az ember, vagy bizonytalanná válik. Szerintem ez teljesen normális emberi habitus, hogy úgy megijed, hogy úgy elbizonytalanodik. A fontos az, hogy ezt miután felismerte, akkor ne kétségbe essen, ne azt mondja, hogy nekem már nincs mit tennem, hanem ezzel együtt felismerje azt, hogy nekem kapaszkodóim vannak, nem is kevés, akkor tegyek meg mindent, ami tőlem telik. Azt, amit tőlem tanít, nem tudok befolyásolni, azzal nem érdemes sokat foglalkozni. tehát amire nincsen ráhatásom. Van-e éppen oltóanyag, vagy nincs oltóanyag. Bízunk benne, hogy minél hamarabb lesz. De nem ezzel kell foglalkozni, hanem amíg nincsen, addig az egészségemet hogy tudom megoldani, hogy tudom a közösségemet fenntartani, hogy tudok munkát biztosítani az emberekre, hogy tudom a gyerekemben a lelket tartani, és ő viszont hozzám, mert neki is nehéz, nem tud egyetemre járni, a társaival nem tud találkozni. Hát persze, hogy neki is nehéz, és akkor így egymást segítjük. De azért nem akartam ezt a tudatosságot lekicsinyelni, mert azért nagyon fontos a tudatosság, és mostában mi elég sokszor beszélünk arról is, tévén azért a béres cégről van szó, és a mi feladatunk és küldetésünk ugye az egészségnek, a testi egészségnek is a védelme, vagy elsősorban, mint vállalat ezért dolgozunk. És azt szoktuk mondani, hogy nagyon sok mindenre megtanított kényszerűségből ez a helyzet. Hogy most az lenne a jó, hogyha ezt meg is őriznénk. Bízunk, mindenki bízik abba, hogy túl fogunk jutni. Lesznek komoly veszteségeink, de bízunk abba, hogy túl fogunk jutni, a veszteségeinket is túljutunk. És hogy maradjon meg az a tudás, az a tapasztalat, az az erő, amit most megszereztünk, hogy fontos a hitünk, hogy abban erőt tudunk gyűjteni. Fontos, hogy megmossuk a kezünket, fontos, hogy betartsuk a távolságot, fontos, hogy tudatosan is őrizzük a testi és a lelki egészségünket, mert ezt hittel vallom, tudom, tapasztalom, nem tudom, hogy ez bizony csak együttműködik.
Néhány éve megjelent egy könyv Életcseppek címmel, amit te szerkesztettél, és ha jól tudom, ez a könyve sok száz olyan történetet gyűjtött össze, ami béres csepphez kapcsolódik, de leginkább hitről, küzdelemről szólt. Mi volt, ami leginkább megragadott téged ezekben a történetekben?
Három ilyen könyvem is jelent meg, hát ha mondhatom egyes szemébe, hiszen nem én írtam, én szerkesztettem. Mindegyik valahogy apósomhoz, illetve a béres csepphez kapcsolódott. Különböző évfordulók kapcsán hirdettünk úgymond pályázatot. Legutóbb egyébként pont tavaly, amikor apósom 100 éves születésnapjára emlékeztünk. És mindig arra kértük a társadalmat, az embereket, hogy írjanak történeteket a Béres Cseppről, most legutóbb Béres Józseffel kapcsolatban, miket éltek meg. Egy nagyon érdekes dolog ez a felhívás, amikor az ember ismeretlen embereket arra kér, hogy személyes történeteket osszanak meg. Ugye gondoljuk meg, hogy egyrészt, hát azért most az ember idegennek nem meséli el a legbentebb zajló dolgait olyan könnyen. Aztán fáradtsággal is jár, le kell írni, postára kell adni, vagy az internet világába kicsit könnyebb. De dolgozni kell vele. És nagyon-nagyon csodálattal éltem meg azt, hogy jöttek a történetek, akkor azt gondoltam, hogy na nekem már béres ügyben újat úgyse tudnak mondani, hát annyi történet van, hála jó Istennek, egyébként mindenkinek van valami béreses története, és az újszerűséget mégis ez a nagyon mély érzelmi kötődés jelentette. Mert ezeken gondolkodtam, hogy 40 éves történeteket megosztanak idegenekkel, hogy az micsoda mélyen gyökerezik valakibe, és gyönyörű történeteket írtak. És nem feltétlenül mindegyikben a béres csepp volt a főszereplő, hanem az egymásra való odafigyelés, a hit ereje, tehát a dolgok összefüggenek minden szinten. Nem is tudnék példát mondani, nem is akarnék, hogy most melyik történet volt, ami a legkedvesebb, mert mindegyik egy-egy gyöngyszem a maga nemében, és csak hálával tartozom azoknak, akik vették a fáradtságát, és ezeket a történeteket nekünk megírták. Olyannyira szépnek tartottuk ezeket a történeteket, hogy ezért is születtek a könyvek, hogy úgy éreztük, hogy ez önzőség lenne csak önmagunknak megtartani, ezt oda akarjuk adni másoknak is, akiknek netán szükségük van egyfajta lelki kapaszkodóra is, mert a sors közösség másokkal az önmagában az emberben is mindig egy erőt jelent.
Van esetleg tervetek további könyvek kiadására?
Hát ugye ez most adódott ki, konkrét tervem nincsen, de azért ötletem van, és azt is megtanultam, már kellően tapasztalt vagyok ebben, hogy sohát nem mondok soha, inkább azt válaszolnom, hogy remélem, hogy még lesz.
Már említetted a sorsajándékok kifejezést. Azt szeretném kérdezni, hogy egész pontosan mik ezek a sorsajándékok, illetve hogyan vehetjük észre a saját életünkben ezeket?
Ugye éljük a mindennapjainkat, és sokszor észre se vesszük a kisebb-nagyobb csodákat, amik nekünk megadódnak. Beszéltünk hitről, beszéltünk elbizonytalanodásról, és ha az ember figyel az életében, akkor észreveszi, hogy ajándékokat kap, úgy barátságokat, történéseket, lehetőségeket, amit úgy egyszerűen a sors felkínál. Lehet, hogy utána sem ment, de az előző életében, a hetekben, hónapokkal egyszerűen bevonzódik az, hogy valami történik vele. Én ezeket hívom sorsajándékoknak, amelyek nagyon nagy hatást gyakorolnak az emberre, és ezeket jó, ha észreveszi. És azért sorsajándékok, mert nem csak önmagára jelentenek sokat, hanem a környezetre is, hogyha aképpen tudom megélni. Mire gondolok, hogyha az én életem is tele van ilyen sorsajándékokkal, de mondjuk az apósom példáját, egy óriási sorsajándék az, hogy őt megismertem, amikor még fiatal voltam, és nem akkor, amikor már minden siker az övé volt. Biztos akkor is tanultam volna rengeteg mindent, de abban a nehézségben nagyon sokat. Ez egy sorsajándék az életemre. Az már az én dolgom, és az én önmagamnak adott ajándéka, hogy ezzel mit tudok kezdeni. A sorsajándék olyan, hogy kapom, és kezdeni is kell vele valamit. Mert nem szabad azt gondolnom, hogy ezt azért kaptam, hogy nekem jó legyen, persze azért is, hogy jó legyen, mert ezek jók az embernek is, de ezt meg kell osztanom, ezt használnom kell valamire, ezt tovább kell adnom, ezt neked is meg kell ismerned, hogy beszéltünk a fiatalokról, beszéltünk a környezetünkről, mitől lesz egy fiatal hívővé, mitől fogja úgy gondolni, hogy ez a világ szép és nem nyomorúságos. Hát hogyha ezeket a sorsajándékokat meg tudom osztani vele. Tehát azt gondolom, hogy amikor kapunk egy ilyen csodálatos ajándékot az élettől, a legkisebb is lehet csodálatos, akkor azt nem csak azért kapjuk, hogy mi ennek örüljünk és nekünk jó legyen, hanem ezzel dolgunk van. És ez felelősség. De pont ez a felelősség teszi az életünket igazán szép, és talán amikor azt mondod, hogy én mosolyogok, én igen sokat mosolyogok, mert ez olyan jó érzés, amikor én adhatok másnak, az nekem is nagyon jó érzés. És hogyha ezt az ember egyszer megtanulja, megtapasztalja, akkor szerintem nem is tud másmilyen lenni.
Hogyan történik ezeknek a sorsajándékoknak a felfedezése? Az jut eszembe, most volt ugye advent során az eukarisztikus kongresszusra készülve egy videósorozatunk, minden nap egy-egy új videó, karácsonyra készülve, te magad férjeddel együtt szintén küldtetek egy bátorító üzenetet, videót, amiben többek között a csend fontosságára hívtátok fel a figyelmet. Ez a felfedezés, ez a csendből forrásozik?
Hát erről is beszéltünk már a mostani beszélgetésből is, hogy annyira rohanó világgal vagyunk körbevéve, és hogyha ez ugyanígy igaz az üzleti életre is, tehát a napi szintű küzdelem, az örökös kihívás, tehát egy pillanatra nem tudsz hátradőlni, mert a holnap újabb kihívásokat hoz. Megoldasz valamit sikerélményért, de holnapra az már nem igaz. Újra és újra ez darálja az embert. És akkor darálja az is, hogy felelősséged van mások ember, mások iránt. Ugye nekünk sokszor mondják, hogy nektek milyen könnyű, mert hát én azért azt gondolom, hogy ha felelős vezető vagyok, akkor azt az 500 embert, aki az én vállalatomba fizetést kap, és hogy azt tudjam értelmes munkával ellátni, fizetni tudjam, az egy hihetetlen nagy felelősség. Tehát ez egyáltalán nem egy kis feladat. Na most ez darálja az embert, hogyha nem fordítunk figyelmet arra, hogy a lelkünknek is szüksége van edzésre, amit ugye elcsendesedéssel, törődéssel, mással tudunk egymással való beszélgetésre, ezt hívjuk elcsendesedésnek, akkor kifáradunk. Óhatatlanul kifáradunk. És hát igen, vannak alkalmak. Ezek az egyházi ünnepek csodálatos alkalmak, amikben igenis meg kell állnunk, és nem azon gondolkodnunk, hogy most hány ajándék legyen a karácsonyfa alatt. Ez egy nagyon nagy hibája a mostani világnak. Tehát mi sokat sétáltunk ugye most a COVID idején, és azt látom, hogy emberek már földíszítik a karácsonyfájukat karácsony előtt, és akkor mondjuk, hogy hát biztos fogalma sincsen, hogy mit ünneplünk, meg hogyan ünneplünk. Tehát amikor a külcsínybe menekülünk valami elől, és akkor az elcsendesedés ez az, hogy gondolkodjunk már elő, hogy mi is történik karácsonykor, mi is volt jó sok évvel ezelőtt, hogy is volt akkor, hogyan érkezett meg Jézus közénk, hogy vették észre a pásztorok, és tehát egy kicsit úgy elgondolkodjunk ezen, kicsit úgy menjünk vissza az időbe. Ez egy elcsendesedés, de közben hihetetlen erőt is ad. Például azt fölismerem, hogy én meg itt vagyok ebben a meleg szobában, milyen jó dolgom van. Itt vagyok a gyerekeim körül, senki se üldöz, nem kell elmenekülnöm. Tehát ezek olyan értékek, ami talán segít felismerni azt, hogy nekünk most itt nagyon jó dolgunk van, és ez nem magától való, ez a magától való, ez az, amit szerintem a mostani fiataloknak valahogy meg kellene értetnünk. Most itt nem tudok tanácsot adni, egyfolytában ezen gondolkodom amúgy is, hogy hogyan lehet a csodálatos fiataljainkban, mert a fiatalság az csodálatos, meg akarja reformálni a világot, az igazság bajnokai, új világot, jót akarnak, tehát itt nincsen baj, de hogyan tudom nekik megmutatni azt, hogy ezt felismerjék, hogy ezt észrevegyék, és mondjuk azt egy kicsit ilyen fellengzőse, hogy jó útra térjenek. Ez egy nagy kihívás. És a karácsony, ezek az alkalmak, vagy a közösségek, ugye, ahol egymástól tanulnak a fiatalok, rendkívül fontosak. Igen, egy nagy kihívás, és talán az eukarisztikus kongresszus is egy óriási felelősség, amellett, hogy egy óriási lehetőség, hogy a fiatalokat meg tudja szólítani, de ne csak a fiatalokat egyébként, mert az időseknek meg a megerősítésre van szükségük. Nekik is meg kell élniük azt, hogy itt ünnep van. És egyébként én azt hiszem, hogy ez egy óriási lehetőség az egyháznak is, az országunknak is, a magyarságnak is, hogy ez egy ilyen sikeres történetté váljon, és nagyon imádkozom érte napi szinten, hogy megtaláljuk a helyes utat mindenki minden szinten, hogy nagyon sok fiatal megérezze, hogy ez milyen jó, nagyon sok idős ember örüljön, hogy lám-lám, de jó, hogy én egy ilyen közösségben öregedhettem meg, és tartozhatok hozzá, és meg tudjuk mutatni a világnak, Magyarországnak, Európának, és az egész világnak, hogy milyen jó hívő embernek lenni.
Kedves hallgatóink, mai adásunk vendége Béres Klára volt, a Béres cégnek a kommunikációs igazgatója. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Köszönöm, én is, öröm volt veletek lenni.
Búcsúzik a két műsorvezető, Gyarmati Orsolya
és Gőbel Ágoston.